Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 13. szemeszterének 10. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Gyémánt Rihárd, 1979. április 17-én született Szegeden. Felsőfokú tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán folytatta, ahol 2002-ben diplomázott. Később ugyanitt az Európa Jogi Szakjogász képzés keretein belül posztgraduális diplomát is szerzett. Ezzel párhuzamosan 2003. szeptembertől 2006. júniusig a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán a demográfia programban PhD képzésen vett részt, ahol 2008. júniusában sikeres PhD doktori fokozatot szerzett. 2003-as esztendőtől több felsőfokú intézményben is oktatott. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának közgazdaságtan és statisztika tanszékének főállású adjunktusa. Emellett a régi gyökerekről sem vált meg, ugyanis a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának statisztikai és demográfiai tanszékének is munkatársa maradt. Kutatási területe a határon túli magyarság demográfiai sajátosságai, amely témakört nem csak demográfiai, hanem népesedéstörténeti, illetve társadalomstatisztikai szempontok alapján is igyekszik körbejárni. Tudományos tevékenységét tekintve 2003 óta több tanulmánya, cikke, illetve könyve jelent meg az előbbiekben említett témakörben. Továbbá publikálási területe a szakmán belül társadalomstatisztikai viszonyokra is kiterjed. Gyémánt Rihárd több tudományos bizottsági tagja is egyben. Jelenleg az MTA Demográfiai Állandó Osztályközi Bizottságának tagja, továbbá tagja az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság egyik részének, a Statisztikai Tudományos Albizottságának is. Felkérem dr. Gyémánt Rihárd adjunktus urat, tartsa meg előadását.
Mindenkit szeretettel üdvözlök a Szabad Egyetem sorunk következő előadásán, és szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadhatok a határon túli magyarság demográfiai sajátosságairól. Bevallom őszintén, hogy amikor fölkértek erre az előadásra, már akkor egy kicsit kihívásokkal küzdöttem, hogy vajon hogyan is lehetne ezt röviden összefoglalni, ezt a témakört. Ugyanis talán ez egy olyan terület, amelyről mindenkinek van véleménye, még talán olyanoknak is, akik ezzel nem nagyon foglalkoznak. Ugyanis ez a magyar történelem szerves része, sőt a jelen része is. Azért is jelens kihívás ez a problematika, ugyanis hallgatókoromban, amikor Európát utaztam, akkor egyszer Prágába jöttem hazafele egy nemzetközi vonaton az egyik ismerősömmel, és velünk utazott két felvidéki magyar lány, valamint két svéd fiatal ember, és ahogy az lenni szokott, elkezdtünk egymással beszélgetni. Hát fölmerült az is, hogy ki mivel foglalkozik. Na most én már akkor egy kicsit már úgy féltem, hogy ebből én hogy fogok kijönni, ugyanis már volt tapasztalatom, hogy Nyugat-Európában ezt a kérdéskört egy határon túli magyarság nem nagyon értik. Na, ez fölmerült a svéd fiatalok esetében is, hogy hát az még úgy összejött, hogy határon túl a magyarok laknak, ugye a svédeknek is van érdekeltség a finneknél Åland-szigetek kapcsán, de az, hogy gyakorlatilag miért olyan felemás a viszonyunk nekünk adott esetben szerbekkel, románokkal, szlovákokkal. Na, erre a két felvidéki magyar lány ugye leszte nekem, hogy talán inkább akkor térjünk át egy másik témakörre, mert ez így nem nagyon fog összejönni. Bevallom utána őszintén, hogy volt egy konferencia is, ahol szokták mondani, hogy akasztják a hóhért. Francia tudományos körökben kellett franciák előtt határon túli magyarságról előadni, ami hát ugye tudjuk, hogy honnan is datálható, ez ugye a trianoni békeszerződéstől, tehát 1920. június 4-e, tehát már megint volt egy kihívás. De egyébként pozitív csalódás volt, hogy a francia kollégák türelmesen végighallgatták, sőt utóbb kiderült az is, hogy nagyon sok mindenről nem is tudtak, ami ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Én Erre a mai estére egy olyan előadással készültem, összeállítással készültem, próbáltam figyelembe venni ezt az 50 percet, ami talán úgy egy kedvcsinálónak a hallgatóság fele át tud menni. Próbáltam inkább emberközelibbé varázsolni a határon túli magyarság problematikáját. Először is miből kellene kiindulni? Talán a fogalmi meghatározásból, a definícióból, hogy kiket is tekintünk határon túli magyaroknak. Egy térképpel készültem, közben lehet nézegetni. Ugye határon túli magyarok azok a magukat magyarnak valló személyek, akik ugye Magyarország államhatárain kívül, de a Kárpát-medencén belül élnek, egészen pontosan a történelmi Magyarország egykori elcsatolt területein. Alapvetően én úgy terveztem az előadásom, hogy az egyes területeket lépegetem át, és próbálom végigvenni a sajátosságokat. És mindjárt gyorsan kezdeném is a romániai magyarsággal, ahogy Pesten is néhány hallgató mondta, aki ebből a térségből származik, hogy a halacskával, ugye Románia terület egy kicsit egy halacskára emlékeztet. Nézzük, mit is kellene tudni a romániai magyarságra? Ahogy jeleztem, ez a fogalmi kifejezés nem igazán pontos. Szoktam is mondani a hallgatóimnak, hogy megértem ugyanakkor az újságírókat, hogy sokkal egyszerűbb ezt leírni egy sajtóorgánumban, hogy erdélyi magyarság, mint kifejteni ennek a térségnek a teljes nevét, illetőleg ezt a felsorolást. Most ne felejtsük el, hogy az a terület, amelyet a román királyság Magyarországtól elnyert Trianonban, hogy ez a 103 ezer négyzetkilométer, az nem csak Erdélyt akarná. Tehát alapvetően Erdély, ez a belső terület lenne. Ez körülbelül egy olyan 56 ezer négyzetkilométeres terület, ugye ez maga a Székelyföld lenne, lehet látni ezt a vöröses lilás foltot, akkor maga a Szászföld, ami igencsak kiürült legalábbis magyar szempontból, ide tartoznak az egykori magyar vármegyék, ugye például Kolozs vármegye, vagy Hunyad vármegye, Kükülő vármegye, gyakorlatilag ez a térség tartozna ide, a szűkebb értelembe vett Erdélyhez, szokták úgy is mondani, hogy belső Erdély területéhez. A második terület, melyik is lenne, az pedig nem más, mint a Párcium, és itt lehet látni a Párciumi magyarságot is, tehát maga a Párcium, amely egészen a Maros folyótól föl Arad, Nagyszalonta, Nagyvárad, Nagykároly, Szatmárnémeti, Máramaros sziget vonalig terjed, ez lenne a Párcium területe. És van egy harmadik térsége is ennek a területnek, ennek a 103 ezer négyzetkilométernek, az pedig nem más, mint ami a mi szomszédságunkban van, a Bánság keleti része, amelynek Temesvár a központja. Tehát ebből a három területből állna össze, amit mi Erdélynek szoktunk hívni. A hallgatóságot érdekelheti, bár a térképről elég egyértelműen kitűnik, hogy hol él a magyarság jelentős része. Az erdélyi magyarság túlnyomó többsége, körülbelül most már lehet mondani, hogy a fele, az maga a Székelyföldön található, tehát itt lehet is látni, ez a nagyobb pirossal szedett rész. Tehát itt gyakorlatilag két megyét érdemes megemlíteni, hallgatóim szoktak is csodálkozni, de igaz, két román megye, ugye Románus Zsudecul, ahol még magyar többség van, az ugye az egyik az Hargita megye lenne, Csíkszered a központtal, ugye ott van a prefektúra központ, valamint a másik Kovászna megye lenne, ugye Szfontos György az a Sepsiszentgyőr központtal. Mind a kettő messze magyar többségű megye. Ha jól emlékszem, akkor Hargita megye körülbelül ilyen 85-87%-kal rendelkezik a legutóbbi statisztikai adatok szerint. Kovásznában kicsit rosszabb a helyzet, ott körülbelül 74%-os magyar többségről beszélhetünk. Tehát a túlnyomó rész itt él. A második nagyobb tömb az a Párciumi magyarság lenne, ahogy itt látható is. Körülbelül itt él az erdélyi magyarságnak a 25%-a. Itt megemlíteném azt, hogy hallgatóim szoktak csodálkozni, hogy hát mi történt ezekkel a városokkal itt a határ mentén. Ugyanis ha valaki ránéz az 1910. évi magyar népszámlálásra, amely ugye az utolsó nagy magyar népszámlálás volt a történelmi Magyarország területén, akkor azt lehet látni, hogy bizony-bizony azért Arad városa, Nagyvárad, ugye, a Peceparti Párizs, ahogy Adi hívta is sorolhatnám, a Szatmárnémeti például, igencsak magyar többségű városok voltak. Hát hova tűntek ezek a magyarok? A magyarok még mindig megvannak, lélekszámukban nem nagyon tértek el, van csökkenés persze, de nem olyan drasztikus, de akkor hogy tűnt el idézőjelben ennyi magyar? A lényeg a következő. Nagyon jelentős betelepítések voltak ezekben a városokban. A román részről, már a kommunista érában, a 60-as, 70-es években. Sőt, megjegyezném, hogy voltak olyan városok, mint például a Kolozsvár Erdély területén, a belső Erdély területeken, amelyet a román kommunista vezetés zárt városnak nyilvánított. Ez mit jelent? Ez azt jelentette, hogy magyarok nem költözhettek be, csak is románok. Tehát magyarok elől el volt zárva ez a térség, és gyakorlatilag így nem lehet csodálkozni azon, hogy gyakorlatilag Kolozsvár népességének a jelentős része most már nem magyar, hanem román. Holott adott esetben ez magyar magyar városnak minősült. Sőt, visszatérve, talán a legnagyobb érvágás mostanság napjainkban rengeteg hallgatomtól is hallom, ugye Nagyvárad esete, itt már kevesebb, mint az egynegyede a népességnek, amely magyarnak vallja magát. Tehát jelentősen megváltoztak a nemzetiségi etnikai viszonyok. Azt azért fontos hozzátenni, hogy most jöttek ki nemrég a legfrissebb romániai népszámlálási eredmények. Fontos megjegyezni, hogy főleg azokban a területeken, ahol a magyarság nem tömbben él, hanem szorványban, ott nagyon jelentős a visszaszorulásunk. Egészen pontosan mire kell gondolni. Például itt lent délen lehet látni ezt a fehér foltot, mert ez egykor a történelmi Magyarország része volt. Ez nem más, mint Zsudecul-Karas-Szevenin, azaz Krassó-Szörény megye. Régen is volt egy ilyen vármegyénk. Itt gyakorlatilag most már csak körülbelül 2900 fő volt az, aki magyarnak vallotta magát. Jó, az igazsághoz hozzátartozik, hogy Krassó-Szörény sosem arról volt híres, hogy itt magyar többség volt, minimális magyarsága volt, de nagyon jelentős a csökkenés. Csak most 2002 és gyakorlatilag 2011 között 40%-kal csökkent az itt élő magyarságnak a száma. Nagyon jelentős érvágást könyvelhet el a szomszédos Temes megye. De tovább megyek, Hunyad megye is itt Erdély területén, sőt Arad megyében is jelentős problémák vannak. Tömegesen tűnik el a magyarság ezekről a területekről, amelyek már egyre jobban inkább szorványnak minősülnek. Tehát gyakorlatilag ennyit az összetételről, még annyit mondanék, hogy azok a százalékok, amikről nem beszéltem, azok az interetnikus diaszpórában élnek, gyakorlatilag Máramarosz-szigettől egészen Leorsováig. Menjünk tovább. Igen, itt látható a lélekszám változása az erdélyi magyarságnak, illetve úgy fogalmaznék, hogy ezen a 103 ezer négyzetkilométeren élő magyarságnak. Ugye itt ezek a lenti adatok, ezek itt Erdélyre vonatkoznak, természetesen nem Románia lélekszáma, hanem Erdély vonatkozásában figyelhető ez meg, és lehet látni, hogy a magyarság, amely pirossal van föltüntetve, hogyan változtatta meg lélekszámát a különféle népszámlálásoknál. Ugye lehet látni, hogy az 1910. évi magyar népszámlálással kezdődik az ábra. Ez csak ugye 2002-ig foglalja össze az adatokat, de hoztam a legfrissebb információkat is. Menjünk tovább. Kigyűjtöttem, hogy a rendszerváltozást követően milyen csökkentő tényezők hatnak az erdélyi magyarságra, amely a lélekszámot befolyásolják. Itt mindenféleképpen fontos, szoktam mondani a hallgatóságnak, hogy először is a népesség számából célszerű kiindulni. Itt lehet látni, hogy 92 és 2002 között is gyakorlatilag 170, több mint 177 ezer fővel csökkent a romániai erdélyi magyarság lélekszáma. Kigyűjtöttem a hallgatóság számára a fő okokat, amelyet a szakmában az egyes kollégák fontosabb csökkentő tényezőként szoktak föltüntetni. Itt megjegyezném az 50%-os migrációs veszteséget. Hogyha valaki felüti a demográfiai évkönyveket, akkor lehet látni, hogy a Magyarországra bevándorló külföldiek állampolgárság szerint ott a jelentős részt az erdélyi magyarság szokta adni, egészen pontosan, hogy román állampolgárok vannak föltüntetve, de ez senkit ne zavarjon, hogy állampolgárság szerint megy a kategorizálás. Tehát gyakorlatilag ez a csökkenés, ennek a 177 ezer főnek az 50%-a, ez gyakorlatilag itt található már az anyaországban, ide érkezett át. Menjünk tovább. Amit megemlítenék, 40%-ban a természetes fogyás is okozója az erdélyi magyarság lélekszámvesztésének. Mi is az, hogy természetes fogyás? Ugye, aki demográfiával nem nagyon foglalkozott, nem nagyon találkozott, az nem biztos, hogy tudja. Ezért elmondanám, hogy gyakorlatilag két népmozgalmat szoktunk vizsgálni. Az egyik ugye az élveszületések lennének, a másik pedig a halálozás. És gyakorlatilag itt ugye a halálozásoknak a többlete mutatkozik meg az élveszületésekhez képest. Tehát gyakorlatilag ez itt a fő probléma. Persze ezt a migráció is elősegít, mivel elsődlegesen Erdély területéről a fiatalok vándorolnak el, nem feltétlenül az idősebb korosztályból kerülnek ki a elvándorló egyének, és nyilván, ahogy azt a demográfiában is oktatni szoktuk, hogy a halálozási valószínűség az életkor előre haladtával egyre jobban nő, tehát gyakorlatilag nem lehet csodálkozni, hogy az idősebb korcsoportnál magasabb a halálozási valószínűség. Menjünk tovább. 10%-ban az asszimilációs veszteség a felelős a fogyásért. Itt csak annyit mondanék, amely egy érdekesség, hogy az erdélyi magyarság a legkevésbé fogékony az asszimilációra. Ez is elsődlegesen, ami ez a 10%, ami volt a két népszámlálás között, ez is elsődlegesen a vegyes lakta területekre volt jellemző, tehát például a Kolozsvár környékére, de még inkább az igazi szorvány magyarság területére, például Hunyad megye, Fehér megye, adott esetben Máramaros megye is sorolhatnám. Tehát itt megemlíteném, hogy a legkevésbé fogékonyak a magyarok a vegyes házasságra Erdély területén. Sőt, a Székelyföldön ez elég ritkán fordul elő, nem is nagyon lehet ezt megtapasztalni. Jó, ezek lennének a főbb csökkentő tényezők. Nézzük, mi újság most legújabban, Odát Románia területén. A 2011. évi népszámlálásról beszélnék röviden, amit a következő szempontból érdekes megjegyezni. Hatalmas előrelépés volt, hogy most a legutóbbi népszámlálásnál, ugye ez körülbelül egy időben volt, sőt lehet mondani, egy időben volt a magyar népszámlálással. Itt gyakorlatilag elsődlegesen a nemzetiségre kérdeztek rá, és itt egy kipontozott részt hagytak a kérdőíveken. Tehát az előrelépés 2002-höz képest, hogy nem voltak megadva válasz lehetőségek, hanem a román statisztikai intézet rábízta az adatszolgáltatóra, hogy ő minek vallja magát, természetesen, hogyha akart nyilatkozni erre a kérdésre, és egyszerűen csak oda be kellett írni a pontozott részre, hogy például a magyar. RMDS hatalmas nagy kampányba kezdett, hogy a Székelyföldön, valamint a 20% környéki településeken, területeken, ahol a magyarság körülbelül 20%-ban él, népszerűsítse a népszámlás, mégpedig olyan szempontból, hogy ezeken a területen élők magyarnak vallják magukat. Vajon miért? Azért, mert vannak, bocsánat, hogy így fogalmazok, vannak trükkök azért a statisztikában is. Ezt például adott esetben a szerbiai népszámlálásoknál lehetett már látni a közelmúltban is. Majd az aktuális résznél erről is beszélek. Itt konkrétan arra kell gondolni, hogy ha az Székelyföldön élők azt írják be, hogy ők székelyek, akkor nem biztos, hogy ez nyerő lesz számunkra, ugyanis nyilván volna egy olyan kategória is, hogy magyar. Tehát így kapásból elaprózódik a határon túli magyarság. Ne felejtsük el az anyanyelvi jogok, kulturális jogok, anyagi támogatás, egyéb szempontból ezek elsődlegesek. Sőt, tovább megyek, ne felejtsük el, itt kigyűjtöttem, hogy a csángó kifejezés, ugye ne felejtsük el róluk, itt is magyarokról van szó, hogyha valaki csángónak vallotta magát, akkor azt a román kategóriába, bocsánat, az egyéb kategóriába sorolták be, a gagaúzok mellé, illetőleg más népcsoportok mellé. Sőt, tovább megyek, az is veszélyes volt adott esetben, hogyha valaki mondjuk területi, regionális identitásúnak akarta magát vallani, lehetőség volt rá, például háromszékinek. Vagy máramarosinak. Mert ez kapásból ment a román kategóriába. Tehát azért vigyázni kellett. Fölmerül a kérdés a hallgatóság részéről, hogy a 20% az miért kardinális jelentőségű. Azért, mert Romániában ugye különböző jogokat a kisebbség 20%-tól élveznek, és itt elsődlegesen az anyanyelvi jogok, amelyek elsődlegesek. Itt az RMDS hatalmas egy propagandába kezdett, szórólapokon, különböző rendezvényeken népszerűsítette így a népszámlálásokat, hogy mindenki vallja magát magyarnak minél nagyobb számban. Tehát röviden ennyit mesélnék a legutóbbi román népszám. Sajnos azt lehet elmondani, és ezért elnézést kérek a hallgatóságtól, hogy sok örömről nem lehet beszámolni, rohamos mértékű a magyarság fogyása, nem csak az anyaországon, a határon túlon is. Menjünk tovább. A következő terület, amelyről kellene beszélnünk, a felvidék, Szlovákia. Mit kellene tudni a felvidéki, a szlovákiai magyarságról? Hát először is, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a felvidéki magyarságnak körülbelül 90-95% az egy tömbben él gyakorlatilag, a magyar-szlovák határ mentén a szlovák oldalon. De itt is, hogyha jobban belemennénk a szakmába, akkor azt lehetne mondani, hogy itt Isten igazából legalább kettő tömböt különböztetünk meg, ez a nagyobbik tömb, a másik pedig ez a kisebbik. De hogyha még pontosabb akarok lenni, akkor ez a nagyobbik tömb is gyakorlatilag itt Balassagyarmattal szemközt már megszakad, ugyanis itt a nyelvi és az államhatár egybeél. Elég jelentős a változás a történelmi múlthoz képest a felvidéken is. Hozzáteszem, hogy a magyarság délebbre szorulásának okai nem feltétlenül a Trianon és azt követő időszakban érhetőek nyomon. Például adott esetben valószínűleg ismerős a hallgatóság számára Kőrösi Józsefnek a neve, ugye statisztikusunkról van szó. Neki van egy olyan munkája 1898-ban, hogy a felvidék eltótosodása. Ebben például Kőrösi kifejti azt, hogy a Barsi térségben, ez gyakorlatilag Léva és környéke, ez itt található, ez a terület. Ez volt itt történelmi Bars vármegye. Tehát a Barsi térségben megfigyelhető volt az, hogy a török időszak végén, amikor a törökök már visszavonulóban voltak, a magyar nemesek, a birtokaikon lévő református magyarokat szabályosan elűzték a lakóhelyükről, a római katolikus egyházzal karöltve, és helyükre gyakorlatilag római katolikus szlovákok telepedtek be. Ezért a Barsi térségben jelentős átrendeződések voltak. Ez csak egy érdekesség, és a különböző területekről különböző sajátosságokat lehetne megemlíteni. Sőt, tovább megyek. Beksics Ignác 1883-ban írt egy könyvet a Magyarosodás és Magyarosítás címmel. Ő például megemlíti azt, ezt azért is mesélem, mert a hallgatók meg szokták kérdezni, hogy ezen az északi területen Hogyan nincsenek magyarok? Hát nemes egyszerűséggel azért, mert a történelmi múltban is nagyon gyérszámú magyarság volt. Beksics Ignác erre a területre azt a kifejezést használta, hogy a tótság meghódíthatatlan birodalma, a tót nyelv meghódíthatatlan birodalma. Gyakorlatilag ugye ez nem más, mint a történelmi Árva vármegye, Zólyon vármegye, Túróc vármegye, Trencsén vármegye, ide tartozik Sáros is, amelyet egyébként a magyar gászkonynak is szoktak hívni. Ne felejtsük, itt nagyon jelentős Rákóczi birtokok voltak. Egyedül, ami egy kicsit kilógott a sorból, a történelmi Szepes vármegye, amelyet jelentős rész németek is éltek, persze már ők is a múlté, az ő emlékük is. Gyakorlatilag ez a terület, ez teljes egészében elszlovákosodott. Hozzáteszem, hogy itt az itt élő magyar közalkalmazottak, nemesek ugye, és mások, akik magyarnak vallották magukat, Trianon után kezdtek el meggyérülni, miután ugye átvándoroltak az anyaország területre, sőt át kellett, hogy vándoroljanak, ne felejtsük, a hivatalnokokat nem igazán látták szívesen az új csehszlovák államban. Tehát visszatérve, maradjunk annyiba, hogy erről a területről beszélnék, a Tömb térségéről, valamint van még egy szorványunk is, itt nem tudom, hogy ez mennyire jön le, ez pedig nem más, mint a Nyitra vidéki magyarság, szokták zóboraljai magyarságnak is hívni. Ez most a 2011. évi szlovák népszámlálásnál nagyon jelentős érvágást szenvedett el, sajnos. Menjünk tovább. Ugye itt a lélekszámváltozás, amit meg lehet figyelni, a magyarság lélekszámának változása. Én rátérnék azért a népszámlálási eredményekre. Lehet látni itt, hogy 1991, illetőleg 2001-hez képest, ugye csehszlovák, illetőleg szlovák népszámlálásoknál, hogyan változott meg a magyarság százalékos megoszlása az össznépességen belül, lehet látni, illetve 567 ezer főről hogyan zuhant le 520 ezer főre. Sőt, most már napjaimban 2011-ben, ugye ez volt a legutolsó népszámlálás, már ennél is kevesebb a magyarság lélekszáma, de azt majd a következő dián. Én itt kigyűjtöttem a hallgatóságra tekintettel a lélekszámfogyásnak az okait. Ez bevallom őszintén, hogy nem tőlem származik, hanem Gyurgyik László neves felvidéki demográfus szociológus tollából jelent meg ez a százalékos megoszlás. Na most itt a magyar-szlovák relációról annyit érdemes tudni, hogy ez gyakorlatilag nem más, mint a nemzetiségi váltási folyamat, asszimilációs hajlandóság, hogy a magyarság a szlovákság fele. Nagyon beszédes adat, itt 24,5%-ban a többségi társadalom kisebbségpolitikájának változása. Bevallom őszintén, hogy én a határon túli magyarság témakörénél azt, amennyire csak lehet, kikerülöm a politikát. Itt azonban nem tudom megkerülni a kérdést, tehát aki érdeklődik a témakör iránt, az tudja, hogy az újonnan létrejövő szlovák köztársaságnak ugye miniszterelnök a Vladimir Mečiar, ugye több cikluson is volt miniszterelnök, finoman fogalmazva és nem igazán magyar barátságáról volt híres. Sőt, mind a mai napig azért vannak kihívások ugye Szlovákiában a magyarságot illetően, tehát nem lehet azon csodálkozni, hogy nagyon sokan emiatt a kérdéskör miatt nem merik adott esetben fölvállalni a magyarságokat, hovatartozásukat. Menjünk tovább. A magyar roma reláció. Na, ezen nagyon szoktak csodálkozni a hallgatóim, de ez is megfigyelhető. Itt ugyanis az történt 1991 és 2001 között, hogy gyakorlatilag magyarok romának vallották magukat. Na most hozzáteszem azt, hogy ez csak az egyik oldala a történetnek, ugyanis ezek, akik 91-ről 2001-re magyarul romának vallották magukat, ezek a régi módban is romák voltak, csak nem merték fölvállalni adott esetben romaságukat, hanem kezdetben magyarnak vallották magukat a 91-es népszámlálásnál. Sőt, most egyébként, ha jól emlékszem, volt is kisebb botrány Szlovákiában a Roma Unió párt. Ha jól tudom, igen, a magyarságot megvállalta, hogy fizettek a magyaroknak azért, bocsánat, a romáknak azért a magyarok, hogy ők magyarnak vallják magukat. Tehát voltak érdekességek itt a népszámlálásnál, de mondom, politikában nem szívesen mennék bele, akit érdekel, az interneten erről vannak cikkek. Menjünk tovább. 9,5%-ban a magyar nemzetiségek aránya az ismeretlen kategórián belül szintén csökkentő tényező. A rejtett migrációs veszteség 4,7%-kal. Ugye ezek olyan vándorlási aspektusok, amiket statisztikailag nem mindig lehet tetten érni, és vannak ilyenek. És végül, ami nagyon beszédes adat, itt 4,3%-kal, hogy a természetes fogyás van az utolsó helyen, tehát a halálozások száma meghaladja az élveszületések számát. Ez mindenféleképpen elgondolkodtató. Menjünk tovább. Itt vannak a legfrissebb információk, ugye 2011 szlovákiai népszámlálás. Itt én kigyűjtöttem, már vannak olyan eredmények, kutatási eredmények, amelyek megjelentek a felvidéki magyarságról, de alapvetően először is azt jegyezném meg, hogy most már csak 458 ezer, több mint 458 ezer fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek Szlovákiában, és ami nagyon-nagyon beszédes adat, az nem más, mint a nem nyilatkozott kategória. Tehát ilyen magas még sosem volt. A szakértők is ebben látják a fő problematikát, hogy nagyon sokan nem kívántak nyilatkozni a nemzetiségükről. Valószínűleg ennek az is volt az oka, hogy Szlovákiában az adatvédelmi biztos közvetlenül, ha jól emlékszem, Veszelei Gyula volt akkor az MKP-nak az egyik tagja. Ő nyilatkozott a népszámlálás kezdete előtt, hogy a népszámlási kérdőívekhez vonalkódokat is adtak, és ebből be lehetett azonosítani az egyént, hogy ő mit nyilatkozott. És nagyon sokan nem merték ilyen szempontból talán fölvállalni a nemzetiségüket. Tehát mindenféleképpen ilyen szempontból ez problematikus volt. Annyit megemlítenék, hogy itt ugye internetes, illetve kérdőív alapú rendszer volt megfigyeltő, tehát haladó szellemű volt a szlovák népszámlálás. Fontos megemlíteni, a számláló biztosoknál magyar nyelvű kérdőív is volt, tehát adott esetben ezeket is elő lehetett venni. Ugye itt ki is gyűjtöttem, hogy több nyelven voltak ezek a kérdőívek megszerkesztve. És itt, ami a hallgatóságot érdekelti, hogy milyen kérdéseket tettek fel a szlovákiai népszámlálásnál 2011-ben, gyakorlatilag a nemzetiségre keresték a választ. Itt nagyon érdekes volt, hogy 14 nemzetiséget soroltak föl, általában nagysági sorrendben, ugye szlovákkal kezdték, aztán magyar, roma, és így szépen tovább, és ebből lehetett választani egyet, valamint volt egy egyéb kategória is, ahová egy kipontozott részt hagytak, ahová oda lehetett írni az illető, minek vallja magát, valamint rákérdeztek az anyanyelvre is. Tovább megyek, a leggyakrabban a használt nyelv társas érintkezésben, valamint otthon szintén fölmerült a kérdőíveken. Alapvetően ezekre kaphatunk információt a szlovákiai 2011. évi népszámlálásnál. Menjünk tovább. A délvidék egészen pontosan ugye a Szerbiához tartozó rész. Itt egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, ugyanis az egyik szívem csücske ez a terület, rengeteget fordulok meg itt, és órák hosszat tudnék erről mesélni, de gondolom, hogy igen, az idő az nagyon múlik, tehát muszáj lesz egy kicsit fölgyorsítanom ezt a tempót. A következőt érdemes megfigyelni a délvidéki magyarsággal kapcsolatban. Az egyik legváltozatosabb területe nem csak hogy a volt történelmi Magyarországnak, hanem egész Európának, az nem más, mint a délvidék, a vajdaság. Miért szoktam ezt mondani? Azért, mert aki képben van, foglalkozik nemzetiségi kérdésekkel, szereti az interkulturális kapcsolatokat, akkor azt tudja, hogy gyakorlatilag a délvidék mindig is többnyelvűségéről volt híres. Most is napjainkban 6 hivatalos nyelve van a vajdaságnak, a délvidéknek, érdemes ezen is elgondolkodni, tehát gyakorlatilag egy egyedülálló etnikai koktélról beszélhetünk, még mind a mai napig itt a délvidék területén, és hozzáteszem úgy, hogy most már jelesebb számban németek már nem lakják ezt a területet. Ne felejtsük el, hogy a II. Világháború végéig több mint 500 000 német élt adott esetben itt a dél-bácskai területeken, sőt a Nyugat-Bácskában is voltak települései, de főleg a Dél-Bácskában, valamint az egész Bánát területe rengeteg német településnek adott otthont. Délvidéki magyarság kapcsán miből célszerű kiindulni? Először is abban, hogy itt is van tömb magyarság és van szorvány magyarság. Mi a tömb magyarság? A tömb magyarság, lehet látni, hogy ez a határhoz közelebb eső részen található, és gyakorlatilag itt 8 községről beszélhetünk. Mi az, hogy község? Ezt a hallgatói meg szokták kérdezni, ugyanis sokan a dolgozatokban is azt írják, amikor számon kérek, hogy 8 településen van magyar többség. Ez azért így nem igaz. Tehát a település és a község nem esik egybe, mint nálunk. A község gyakorlatilag Szerbiában az nem más, ugye, mint kvázi egy járási szintnek felel meg, tehát több település tartozik egy községhez. Tehát 8 községben van magyar többség, és gyakorlatilag ez nem más, mint a határ túloldalán lévő, ugye Röszke túloldalán található Horgos település egészen pontosan itt, a magyar-kanizsai község, ezt szokták nevezni a legmagyarabb községnek, körülbelül a község 90%-a még magyarnak vallja magát. Menjünk tovább, tőre délre található az entai község, itt is még egészen jók a pozícióink 80-85%-kal, és ettől délebbre található, ez pedig nem más, mint az adai község. Itt is azért elég jól megvannak még a magyarok 70-75%-kal. Egyébként csak érdekességképpen jegyezném meg, hogy Rákosi Mátyás ide valósi Adára, tehát innen származik. Menjünk tovább. Ezek a, lehet mondani, az igazi magyar többség, tiszamenti községek. Ez a magyarságnak az alapja. Menjünk tovább. Van még a ugyanakkor magyar többségű község, egészen pontos itt a Bánát területén a Csókai község. Tovább megyek, visszatérve a Bácskára, itt lent a Bács-Topolyai község, valamint a Kishegyesi község, amit megemlítenék. Ezek még Isten igazából, amelyek abszolút magyar többségűek. Bár hozzáteszem, hogy itt már az utóbbi háromnál már elég jelentősen megfigyelhető a változás nemzetiségi szempontból. nagyon sok helyen történt szerb betelepülés az elmúlt időszakban, főleg a délszláv háború után, ami elég rendesen megváltoztatta ezt a képet. Csak úgy érdekességképp jegyezném meg a hallgatóság, fiatal hallgatóság számára valószínűleg ismert, hogy itt Kishegyesről származik például Rúzsa Magdi énekesnőnk, vagy tovább megyek, Kishegyestől találhat egy kicsit délebre, délnyugatabbra már, ez már nem magyar terület, Verbász, ahonnan maga Csernus Doki származik, Csernus Imre, pszichológusunk, pszichiáterünk. Tehát nagyon sok prominens személyiség van, aki a délvidékről származik, és ma a magyar közéletben található. Tehát alapvetően ezek lennek az abszolút magyar többségűek. De vannak relatív magyar többségű községek is, például az Óbecsei község, ami most, ahol most nagyon rezeg a léc, hogy egyáltalán a magyarság meg tudja tartani a magyar többségét. Ugye relatív magyar többség azt jelenti, hogy nem éri el a magyarság részarány az 50% fölötti részt, viszont a legjelentősebb nemzetiség, nem legjelentősebb etnikum gyakorlatilag azon az adott területen. Tehát az egyik Óbecse, ahol még nem jöttek ki a részletes szerbiai népszámlálási adatok, kíváncsiak leszünk rá, hogy egyáltalán Óbecse megmaradt-e még egészen pontosan a város magyarnak. Egyébként csak érdekességképp mondanám a hallgatóság számára, hogy a Barátok közt Balogh Nórája, Varga Izabella innen származik. Menjünk tovább. Amit megemlítenék, Szabadka, a szabadkai község, itt is relatív magyar többségről beszélhetünk. Itt nagyon jelentős változások történnek, sőt, rengeteg délvidéki hallgatón van az óráimon, adott esetben is ők szoktak mesélni erről, és mostanság én magam is tapasztaltam, hogy aggasztó tendenciák vannak Szabadkán, nagyon változik a városkép. Egyre másra bontják le a történelmi épületeket, amely azért eléggé aggasztó, és ezzel kapcsolatban azért kampány is indult ezeknek a városkép jelentőségi épületek megmentéséért. Érdemes utána nézni, javaslom a hallgatóságnak. Tehát alapvetően ezt lehetne megemlíteni, maga ez a térség lenne a tömb. Ugyanakkor van Szórvány is, a Szórvány nem más, mint itt a Nyugat-Bácska. Na most itt keményen, lehet, hogy itt a térképről nem jön le, de itt keményen 7 település van, ami még magyar többségű. Gyakorlatilag ez az abszolút Szórvány, ez a 7 magyar település olyannyira nehéz helyzetben van, erről könnyen tudok nyilatkozni, és az egyik nagyon kedves barátom egyik településen él, mint plébános, és ő is mesélte, hogy gyakorlatilag ezekben a falvakban, az ő településén pont speciál, adott esetben 4-5 gyermektől indul el egy általános iskolai osztály magyar gyermekkel. És minden évben kemény küzdelmet folytatnak a megmaradásért, hogy az iskola magyar tagozatát ne zárják be. Tehát hosszú távon itt a Nyugat-Bácskában jelentős problémák lesznek. Tehát évente nem ritka a 30-40-50 temetés, hogy az egyház nyelvéről beszéljek, ugye náluk ez halálozás, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy csak néhány keresztelő van, ugye, ami számunkra az élve születést jelenteni. A Dél-Bácska területe az gyakorlatilag, nem mondom, hogy teljesen kirül, de ez már abszolút Szórvány, tehát itt már magyar többségű települések se nagyon vannak. Egyébként itt megemlíteném, ahol még jelesebb magyar közösség él, az Temerin városa, de itt is már a magyarság kisebbségben van a szerbekhez képest. És gyakorlatilag el lehet mondani, hogy a Bánát teljes területe ez már Szórványnak tekintető, de az abszolút Szórvány az nem más, mint az elsüllyedt magyar Atlantis, amelyet úgy hívnak, hogy a Szerémség. A Szerémség, amit található délen. Kevesen gondolnák, hogy az adott esetben az 1400-as évek második felében, lásd Hunyadi Mátyás uralkodása, a történelmi Magyarország egyik legfejlettebb térsége volt, sőt, maga a délvidéki rész az egyik legfejlettebb térség volt. Szeged városának érdekeltségei voltak a Szerémségben, a Tarcalhegységben, ugyanis ez nagyon jó bortermőhely, bortermővidék, és rengeteg szegedi polgárnak voltak ott szőlei. Tehát gyakorlatilag borkaravánok indultak meg, és vonultak északra a Szeged városába. Volt is ebből egyébként konfliktusa Szegednek Zenta városával, az akkori Szintarévvel. Ezt csak úgy érdekességképpen jegyeztem meg. Nézzük a lélekszám változását a délvidéki magyarságnak. Tehát itt lehet látni, hogy itt gyakorlatilag a magyarság lélekszáma folyamatosan változik népszámlálásról népszámlálásra. Eléggé szembeötlő sajnos a változás. Mik ennek az okai? Én kigyűjtöttem, ugye 1991-ben még jugoszláv népszámlálásról beszélhetünk, de 2002-ben már szerb népszámlálás volt. Most hozzáteszem, hogy ekkor Szerbia-Montenegró volt az államszövetség neve, de ne felejtsük, hogy 2003-ban tartották Montenegróban a népszámlálást, tehát egy kicsit eltért a Szerbia és a montenegrói népszámlálás egymástól. Itt lehet látni, hogy az ország területén belül, egészen pontosan itt mit nevezek országnak, ugye Közép-Szerbia, Vajdaság, a délvidék területén mennyi magyar is élt 1991-ben, tehát itt lehet látni, hogy 345 ezer, több mint 345 ezer, 2002-ben ez gyakorlatilag 293 ezer főre olvadt, és lehet látni, hogy az össznépességen belül a magyarság lélekszáma hogyan változott, mert azóta sajnos csak rosszabb lett a 2011. évi népszámlálásnál. Itt vannak a csökkentő tényezők. Gyakorlatilag, amit megemlítenék, az a migrációs veszteség, ami nagyon-nagyon jelentős a délvidéki magyarság esetében. Itt főleg a délszláv háborúra kell gondolni, 1991 és 1995 között. Sajnos azt tapasztalom, hogy hallgatóim között, akik mostanság járnak hozzám órára, kevesen tudnak erről a délszláv háború, nyilván érthető fiatalokról van szó. De hozzáteszem, hogy ez egy hatalmas nagy pusztítással járó háború volt. Szokták is mondani, hogy a II. Világháborút követően gyakorlatilag ez volt a legsúlyosabb konfliktus, fegyveres konfliktus Európában. Itt nagyon jelentős változások történtek, rengeteg mindent tudnék mesélni erről az időszakról. Például adott esetben arról, hogy olyan idős fiatalok, mint akik itt ülnek a nézőtéren, hogy kaptak katonai behívókat a szerb központi vezetéstől, és hogyan próbáltak ezek a fiatalok a családfővel, az édesapjukkal átszökni például a zöld határon. Nekem például az egyik volt osztálytársam pont így járt, hogy átkényszerültek szökni a zöld határon, ha csak nem akartak menni az első vonalba harcolni a horvátok ellen. Nagyon kemény időszak volt ez, hozzáteszem. És azt is fontos megemlíteni, hogy amikor áttelepedett ide Magyarországra a családfő, illetőleg általában a fiúgyermek, miután valamennyire itt megtalálták a számításokat, utána követte őket a család is nagyon sok esetben. Tehát az anyuka a lánytestvérrel. És ez azért volt veszélyes, mert kik maradtak otthon? Elsődlegesen az öregek, hát idézőjelben öregek, ugye nagyszülők. Na most nyilván ők nagyon sok esetben bediktálták mondjuk a fiatalok adatait a népszámlálásoknál, de a fiatalok már nem feltétlenül voltak ott. Sőt, azt is hozzáteszem, hogy ez egy egyedülálló unikum sajátosság a délvidéki magyarság esetében, ez még a jugoszláv érához kapcsolódik, hogy a 60-as években Josip Broz Tito megnyitotta a határokat, és gastarbeiterként nem csak a szerbek, horvátok és más jugoszláv népcsoportok mehettek ki nyugatra dolgozni, Németország, Ausztria és más ország területére, a magyaroknak is lehetősége volt. Tehát nem felejtsük, hogy a délszláv háborúban Szerbia azért sem halt éhen idézőjelben, mert ugye nagyon sok családtag élt nyugaton, Nyugat-Európában elsődlegesen, és kezdetben a márka, később az euró százakat küldték haza. Hát most is meg lehet csodálni azt, hogy milyen autócsodák mennek át a határon, például Röszkénél. Legújabb Audi, BMW sorolhatnám. Na most, ha megnézzük a rendszámtáblát, itt német, osztrák, holland, francia, egyéb nációk tűnnek szembe, de hozzáteszem, itt nem németekről, hollandokról, osztrákokról van szó, hanem ezek bizony szerb gastarbeiterek, vendégmunkások, akik jönnek haza feladat esetben csak a hétvégére. Tehát vannak érdekességek, tehát gyakorlatilag Szerbia ezért nem halt ilyen, pedig a gazdasága két vállalra feküdt, padlóra került. Na de menjünk tovább. Tehát a migrációs veszteség elég jelentős volt. A természetes fogyás is nagyon-nagyon jelentős. Nyilván ezt a migráció is elősegítette. Megint csak nagyon sok olyan terület van, ahol a magyarság elöregedik, főleg itt a nyugatbácskai szórványokat említeném meg. Ez egy külön sajátossága a jugoszláv népszámlálási kategória. Hozzáteszem, hogy ilyen népcsoport a jugoszláv nincs. Ugye ezt úgy lehetne magyarul lefolytani délszláv. De maradjunk annyiban, hogy a jugoszláv szocialista időszakban vezették be ezt a kategóriát, egészen pontosan a közösségi tudatnak az elősegítésére, hogy minél többen vallják ide magukat. Na most itt még 91-ben, 2002-ben ez megfigyeltő volt, de 2011-ben ez már nem volt annyira jelentős a népszámlálásnál. Bár hozzáteszem, hogy még ez a kategória még mindig érint bennünket, adott esetben ebben a jugoszláv kategóriában a szakértők szerint mindenféleképpen lehetnek magyarok. Hozzáteszem, hogy hasonló kategória, de ebben nekünk nem osztottak lapot. Ez nem más, mint a vallási identitás, a nemzetiségi statisztikán. Ez nagyon érdekes, ugyanis Szerbiában a nemzetiségi statisztikán van egy olyan kategória, hogy muzulmán. Na most itt elsődlegesen ugye bosnyákokra, albánokra érdemes gondolni, akik ennél a kategórián adott esetben érintve lehetnek, de hozzáteszem, hogy az albánok, sőt most már, ha jól hallottam, a bosnyákok is próbáltak erre áttérni, de az albánok már a 2002. évi népszámlálásnál is Szerbia bizonyos területein bojkottálták a népszámlálást, sőt hozzáteszem, 2011-ben is ez már megfigyelhető volt. Azt ne felejtsük erről, kevesen tudnak, hogy albánok nem csak Koszovó területén éltek, illetőleg élnek még most is, hanem Szerbia bizonyos részein is, például közel a macedón határhoz, Preševo, Bujanovac, Medvegye a környékén, itt nem is nagyon sikerült pontos statisztikai adatokat begyűjteni, tehát az albán bojkott miatt, és hozzáteszem, hogy a Szandzsák, mint egyedülálló vallási régió, ez nem más, mint ez egy olyan térség, amely Szerb és Montenegro között van megosztva, körülbelül fele-fele arányban, Novi Pazar a központja, itt pedig elsődlegesen iszlámhitű bosnyákok élnek. Tehát itt sem nagyon beszélhetünk csak szimplán szerbekről, itt nagyon jelentős bosnyák közösség is él. Menjünk tovább. Az asszimilációs veszteség nagyon-nagyon jelentős, és annak is az egyik melegágya a vegyes házasság. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legjelentősebb terület, ahol ez megfigyelhető, az pont a délvidék. Rengeteg esetben figyelhető ez meg, hogy a vegyes házasságokból származó gyermek identitása már nem feltétlenül magyar lesz adott esetben. Sőt, a délszláv háború idején volt ez megfigyelhető, magam is csodálkoztam, hogy nagyon sok esetben magyar nők szerb férjet választottak maguknak. Vajon miért? Sőt, még utána is. Azért, mert ugye azt tudjuk, gondolom, a hölgyek talán egyetértenek velem, hogy egy hölgynek mi számít hosszú távon. Hát ugye nyilvánvalóan biztonságtudat, ugye az, amit a férfi tud neki nyújtani. Na most a délszláv háború idején, illetve azt követően, egy olyan országban, ahol gyakorlatilag a nemzetiségeket megkülönböztették, azért valljuk be őszintén, Szerbiában ez megfigyelhető volt, ki tud biztonságtudatot nyújtani egy nőnek? Nyilván elsődlegesen egy szerb férfi. Tehát ilyen szempontból nagyon sok esetben figyelhető volt az meg, hogy a magyar hölgyek szerb férfival kötöttek házasságot. Azért is volt problémás, mert én magam tapasztaltam, illetőleg láttam a Nyugat-Bácskában, hogy 20-as éveitől kezdődően egészen 50-es, 60-as éveiben járó egyének, férfiak, magyarok nem találtak maguknak házastársat. Pont ezen oknál fogva. Nagyon érdekes tendencia. Menjünk tovább. Elősegítheti a fogyást, ezek demográfiai tényező, ugye a vállások, ugye ez miért szokta kérdezni a hallgató? Azért ez közvetett népmozgalom, a demográfia arra gondol itt konkrétan, hogy a feleket a vállás elválasztja egymástól, tehát nyilván ebben az esetben viszonylag kisebb a lehetőség annak, hogy ebből a kapcsolatból gyermek származik, tehát ez valahol érthető. Ugyanakkor az abortuszok, viszonylag magas számban az alkoholizmus, ez mint elősegítő tényező, a halálozás tekintetében meghatározó ez. Menjünk tovább, magas munkanélküliség. Vannak ilyen ökológiai kutatások, ahol Magyarországon is voltak ilyenek, ahol összekapcsolták például a munkanélküliséget a halálozások számának alakulásával, és mit ad Isten, van köztük korreláció, van köztük kapcsolat. Menjünk tovább, az előregedés szintén nagyon jelentős, ahogy mondtam, kézzelfogható, és az öngyilkosságokat is célszerű megemlíteni. Annyit meg kell, hogy említsek, hogy a délvidéken, a Vajdaság területén nem feltétlenül a szerbek lesznek öngyilkosok. Ahogy szokták mondani a délvidéki ismerőseim, szerbben jóton valahogy így mondják, drusztvó lakotjámó, ezt a hallgatóság úgy ismerhet, hogy take it easy. Tehát a szerbekre inkább ez a mentalitás jellemző, ők egy lazább életfelfogásban gondolkodó nép. Ezzel szemben a délszláv háború idején, azt követően is azért a magyarok körében megfigyelhető volt az öngyilkossági hajlandóság. Miért? Azért, mert nagyon jelentős változáson ment keresztül a délvidéki magyarság, anyagi egzisztenciális tekintetben mire kell gondolni? Hölgyeim és uraim, arra kell gondolni, hogy a jugoszláv érában, erre a jelenlévők nem nagyon emlékezhetnek, hisz nagyon fiatalok, de én is már azért már körülbelül láttam ennek bizonyos jeleit, bár nagyon fiatal voltam, hogy a jugoszláv állampolgárok gyakorlatilag tömegesen jöttek át Magyarországra, például a délvidéki magyarok, és a boltokban fölvásároltak szinte mindent adott esetben. Nagyon jó módban éltek a délvidéki magyarok. Ugyanis ne felejtsük el, hogy Tito mindkét oldalhoz dörgölőzött, a Szovjetunióhoz is, és az Egyesült Államokhoz is. És gyakorlatilag viszonylag lehet mondani, egy jóléti állam alakult ki, igen ám, de ez a nagy szerb eszme megjelenésével, a délszláv háború kirobbanásával, és gyakorlatilag a Jugoszlávia szétesésével ez tökéletesen megváltozott. Mi jött a helyére? Gyakorlatilag a délvidéki magyarság anyagi egzisztenciai szempontból nagyon sok esetben nagyon mélyre süllyedt. Azt nem mondom, hogy kárpátaljai magyarság szintjére, de azt kell, hogy mondani, hogy nagyon sokan elszegényedtek. Én magam tapasztaltam ismerősi körökben, stb. Hogy például fél éveket, 3-4 éveket adott esetben késtek a nyugdíjak, fizetések. Ezt ma itt Magyarországon el nem tudjuk képzelni, de volt ilyen. Akkor tovább megyek, nem volt munkalehetőség. Mindenki mondjuk a ház körül próbálta megtermelni a magáét, vagy ne adj Isten, fekete munkát próbált vállalni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy elég sok ilyet láttam magyar családoknál. Menjünk tovább. Tehát itt ez egy csökkentő tényező, és sajnos ennek a végeredmény ott esetben lehetett az öngyilkosság, a kilátástalanság elleni menekülés. A legutolsó népszámlálásnál 2011-ben a következő sajátosságokat érdemes megemlíteni, amivel kezdeném először is, hogy 253 ezer főre csökkent a magyarság lélekszáma egész Szerbiában, ebből a délvidék területén 251 ezer magyar él most napjainkban. Hogyan is történt a népszámlálás végrehajtása a délvidéki területen? Következőt jegyezném meg. Először is, ugye szintén 2011. októberében volt a népszámlálás, mint nálunk, és gyakorlatilag itt is elsődlegesen a nemzetiségi adatokra kérdeztek rá, és itt is gyakorlatilag az adatszolgáltató maga dönthette, hogy minek vallja magát, de utólag ezt már nem lehetett javítani. Na most hozzáteszem, itt több probléma is fölmerült, például az, hogy sok esetben a számlálóbiztosok például nem igazán tudtak magyarul, akik a családokhoz, az adatszolgáltatókhoz, háztartásokhoz, bocsánat, becsöngettek. Sőt, olyan is előfordult, hogy nemzetiségi nyelvekre lefolytott kérdőívek nem igazán voltak, csak ugye cirilbetűs, szernyelvű kérdőívek. Ez ugyan az érthetőséget azért zavarhatta. Tehát voltak ilyen szempontból problémák. Na most itt, ugye ki is gyűjtöttem, amiről már beszéltem, hogy az albán, illetőleg kisebb részben a bosnyák területeken bojkottálták is a népszámlálást. Tehát ezeken a területeken a népszámlálás adatok pontosságát azért meg lehet kérdőjelezni. Tehát a lényeg az, hogy végül is összejött a népszámlálás, de azt kell, hogy mondjam, hogy megint csak a magyarság csökkenését mutatta ki. De hozzáteszem, hogy maga az egész ország területe, Szerbia területe demográfiai problémákkal küzd, tehát nem csak a magyarság, hanem a szerbségnek is megvan a maga problémája. Ezt egyébként érdemes lenne kutatni, ezt a területet, szintén egy érdekes kérdéskör. Következő terület, amelyet megemlítenék, az gyakorlatilag nem más, mint Kárpátalja területe. Azt kell, hogy mondjam, hogy habár napjainkban nagyon sokat hallunk Ukrajnáról, ugye ez az orosz-ukrán konfliktus, azt kell, hogy mondjam, hogy Kárpátalját viszonylag egyszerűen el lehet intézni, már hogyha a népszámlálási adatsorokról beszélek, de először bemutatnám, hogy hol is élnek magyarok Kárpátalja területén. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy magyarok már elsődlegesen a magyar-ukrán határ mentén, az ukrán oldalon élnek, itt található a tömb, illetőleg vannak kisebb szórványok, például itt Huszt környékén, valamint közel a Kárpátokhoz, Körösmező, Ökörmező környékén, tehát ezeket a területeket érdemes megjegyezni. Na most a fő probléma a kárpátaljai magyarság körében, úgy itt látható a lélekszám változás, a fő probléma a kárpátaljai magyarság körében a következő, az, hogy most 2011-ben tartották volna a népszámlálást, de ez nem jött össze. Milyen okai voltak ennek? Elsődlegesen anyagi okai voltak. Először 2012-re tolták ki a népszámlálást, utána ez átkerült 2013-ra. Sőt, most néztem utána, és most már a miniszteri kabinet döntéshozatala értelmében 2016-nál előbb nem is várható, hogy lesz népszámlálás Ukrajnában. Tehát így a magyarság lélekszámáról, illetőleg annak változásáról nem nagyon fogunk tudni. Sőt, most épp tegnap pont az előadásra készül, beszéltem egy református lelkész ismerősömmel, aki odaát él Kárpátalján, és nagyon sok érdekességet mesélt nekem erről az orosz-ukrán konfliktusról, hogy felénk teljesen más van adott esetben, ahogy ő fogalmazott, lekommunikálva, mint ami a valóság. Például fölmerült egy olyan problematika, hogy a Krím-félsziget elvesztésével valószínűleg tömegesen fognak majd ukránok elvándorolni onnan, és adott esetben ezeket az ukránok majd Kárpátaljára fogják a Beregszászi járás területére betelepíteni, ugye, hogy a Beregszász a kárpátaljai magyarság központja, lehet mondani. Na most kérdeztem, hogy ez tényleg valós, ez így létezik, és a református lelkész ismerősöm mondta, hogy ő ezt nem nagyon tapasztalja, sőt azért nem, ugyanis az oroszoknak mindjárt az volt az egyik lépése, hogy például Putyin az orosz nyugdíjrendszer próbálja bevezetni a Krím-félsziget területén, ami azért jóval magasabb az ukránhoz viszonyítva. Vagy tovább megyek, a benzinárak is csökkentek, és sorolhatnám. Tehát nem feltétlenül olyan rossz a helyzet, mint ahogy azt gondolják. Ukrajnán belül igen. Tehát most nem lehet csodálkozni, hogy a gázárak, stb. Lakosság gázárak, és 40%-kal fog majd emelkedni, mindegy, az május 1-től. Nagyon jelentős problémák lesznek Ukrajnában, és leginkább, ahogy a református lelkész ismerősöm mondta, ő inkább attól tart, hogy nehogy ez a konfliktus a kisebbségeken csattanjon, például a magyarságon. Na de visszatérve a lélekszámról, mit lehet tudni? 1989, ez még szovjet népszámlálás volt, és 2001 ukrán népszámlálás. Hozzáteszem, itt is azért már problémák voltak ennél az ukrán népszámlálásnál, majdnem ez is kútbe esett. Itt is főleg anyagi problémák merültek föl, de végül is az utolsó pillanatban sikerült összehozni. Tehát lehet látni, hogy bár látszólag nem jelentős a lélekszámapadás, de azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos ez napjainkban nem állt meg ennyiben, tehát ennél már kevesebb a kárpátaljai magyarság lélekszáma. Egészen pontosan két kollégának, Molnár Józsefnek és Molnár D. Istvánnak a kutatásaira akarok utalni. Tehát ők napjainkban azt valószínűsítik, hogy körülbelül 141 ezer fő az, aki ma magát magyarnak vallhatja Kárpátalján. Ne felejtsük el, csökkentő tényezők, migrációs veszteség, tehát főleg a fiatalságot érinti, természetes fogyás, amit már más területeknél is megemlítettem, valamint az asszimilációs veszteség, itt is a vegyes házasságok, amelyeket elsődlegesen megemlítenék. És amit most lehet tudni, ugye erről beszéltem, hogy gyakorlatilag sajnos népszámlálás nem nagyon volt, és valószínűleg nem is ez Ukrajnának a legfőbb problémája, tehát 2016-ig úgy néz ki, hogy mindenféleképpen várnunk kell a legfrissebb információkra. Még egyszer mondanám, a kollégák kutatásai szerint 141 ezer fő lehet most a kárpátai magyarság lélekszáma. Következő területek a kisebb területek, ezeket viszonylag egyszerűbben körbe lehet járni, ugyanis itt a magyarság nagyon elenyésző számban van jelen. Sajnos azt kell, hogy mondjuk a horvátországi magyarság, itt annyit említenék meg, hogy a történelmi Magyarországhoz egykoron három terület tartozott, amely most Horvátország része. Az egyik az Rényiek ősi fészke, a Muraköz. Ugye ennek a központja volt Csáktornya, ahol az Rényi Miklós is élt, és a szigeti veszedelmet írta. Sok problémánk nincs ezzel a területtel, ugyanis gyakorlatilag itt a magyarság nagyon minimális számú volt, még 1910-ben is, és gyakorlatilag a különböző demográfiai változások miatt eltűnt, de legfőképpen az asszimilációt kellene itt megemlíteni. Tehát itt már magyarokról nem nagyon beszélhetünk, ha jól emlékszem, most legutóbb körülbelül olyan 60 fő vallotta magát itt a Mura közben magyarnak. A másik terület Fiume városa, amely ugye magyar kikötőváros volt, viszont sosem volt magyar többségű város, hosszú időn keresztül olasz többségű volt, ugye Fiume ez az elnevezés, ez elsődlegesen olasz és ugye folyót jelent olaszul, mi is ezt az elnevezést vettük át. Körülbelül 2-300 főre tehető az itt élő magyarság. A harmadik terület a Baranya háromszög, és gyakorlatilag a horvátországi magyarság túlnyomó többsége itt él, valamint a kelet-szlavóniai térségben. Itt elsődlegesen talán a hallgatóság számára ismerősebb lett Kórogy és Szent László települések neve, amelyek a délszláv háborúban igencsak jelentős megrázkódtatásokat szenvedtek el, olyannyira, hogy gyakorlatilag ezeket a településeket eltüntették a földszínéről, újra kellett őket alapítani, illetve felépíteni. Menjünk tovább, a lélekszámváltozás. Eléggé szembetűnő, hogy hogyan változott meg a horvátországi magyarság lélekszáma, és ez az ábra csak 2001-ig mutatja a folyamatokat, tehát itt még 17 ezer főről beszélhetünk kerekítve országos szinten. De azt kell, hogy mondjam, hogy ennél már sajnos rosszabb a helyzet, most már csak 14 ezer főről beszélhetünk, aki Horvátország területén magyarnak vallja magát. Na most itt lehet látni a lélekszámváltozást, 5760 fő, melyek voltak a lélekszámváltozás okai. Délszláv háborús veszteség, a horvát hatóság becslései szerint körülbelül 1000-1500 fő az, aki a magyarság soraiból életét veszthette a délszláv háborúban. Ne felejtjük el, abban az időben ez a délszláv háború úgy történt, hogy a jugoszláv néphadsereg elindult Horvátországnak nekirohant 1991-ben, miután Szlovénia és Horvátország deklarálta függetlenségét. Szlovénia viszonylag olcsón megúszta egy egyhetes háborúval, hogy a földrajzi fekvése, illetőleg egynyelvűsége, ugye főleg csak szlovénok lakták, viszonylag vérmentesen sikerült ebből a háborúba idézőjelben kifarolnia, de Horvátország nem volt ennyire szerencsés. És ne felejtsük el, a jugoszláv néphadsereg zöme szerb kézben volt, tehát gyakorlatilag úgy nézett ki a szerbek beözönlése Horvátország területére, jugoszláv néphadsereg kötelékein belül, hogy rakétavetők adott esetben körbevettek falvakat és megszórták őket. Nagyon sokan haltak meg az ilyen támadások következtében, így pusztultak el a magyar települések, Kórogy, illetőleg Szent László, tovább megyek, szlovák, horvát és más települések is estek így áldozatul. Egyébként Eduardo Rózsa Flores, akit ugye Bolíviában megöltek, ő itt harcolt a magyarok, többek között a magyarok oldalán, illetve a horvátok oldalán, és ezért tiszteletben a horvát állam, tiszteletbeli horvát állampolgárnak nyilvánította. Neki vannak nagyon érdekes gondolatai erről a háborúról, érdemes megnézni különböző égi csatornákon, mit nyilatkozik erről, nekem még annak idén élőben mesélt egyszer erről. Menjünk tovább. Tehát gyakorlatilag a migrációs veszteség is nagyon jelentős, a menekültek kérdése, illetve a gazdasági töltetű migráció. Ne felejtsük, hogy a délszláv háború következtében tömegesen vándoroltak, menekültek el a magyarok a Baranya háromszögből és Kelet-Szlavóniából. Miért? Mert ez a terület került szerb kézre, és egészen 95-ig a daytoni megállapodásig abban a szerbeknél volt. És csak az erdődi megállapodás, amely 95-ben volt, ezután kezdtek visszaszivárogni a magyarok, főleg 1997-ben, és akkor is csak a magyarság egy része tért vissza. Gyakorlatilag ez is csökkentette a lélekszámot. Asszimilációs veszteség és természetes fogyás. Megint csak a természetes fogyás legalul. Legutóbbi népszámlálásra a következőt érdemes megjegyezni. Itt a kérdőíveken a nemzetiségi kategóriánál először is a horvátok tüntették föl, majd az egyéb kategóriát, ide be kellett írni a kipontozott része, hogy minek vallja magát az egyén, tehát itt lehetett megjelölni a magyart, illetve volt egy olyan kategória, hogy nem nyilatkozik. Na most itt lehet látni, amiről beszélni, 14 ezer főről beszéltünk, aki magyarnak vallja magát, eléggé csökken a lélekszám, a magyarság lélekszáma, és gyakorlatilag azt lehet mondani, ahogy a film cím is mondja, a hetedik, tehát a hetedik helyen vagyunk, most a különböző nációk után, itt kigyűjtöttem, melyek a legjelentősebb népcsoportok Horvátországon, fölhívnám a figyelmet, hogy a horvát utána a szerb másik legjelentősebb népcsoport, volt is ebből probléma a délszláv háború idején. És amit még fontos megjegyezni, hogy a horvátországi magyarság jó része, az gyakorlatilag az Eszék baranyai zsupánságban, vagy megyében él, ha így jobban tetszik, főleg a Baranya háromszögben, egyébként a magyar többségű települések is főleg itt találhatóak. Ami viszont probléma, 2001-hez képest szintén most is úgy néz ki, hogy valószínűleg nem fogják publikálni a teljes település sorosadatokat, tehát már akkor se lehetett tudni, hogy melyik településen van magyar többség, melyiken nincs, csak valószínűsíteni lehetett, és feltetően ez most is így maradt, tehát csak is ilyen járás opcsina szintén fogják publikálni, és városi szinten az adatokat. Ezek már részben egyébként megvannak. Ausztria, Burgenland, sajnos azt kell, hogy mondjam, a térképből is látott, hogy viszonylag gyorsan keresztül lehet rajta menni. Gyakorlatilag az egyik legkisebb határon túli magyar közösség van itt. Gyakorlatilag a várvidéki, vagy más szóval az őrvidéki magyarságot célszerű megemlíteni. Itt keményen 4 olyan település van, ahol hivatalosan 2 nyelvű helység névtáblák vannak. Ide tartozik például a Felső Őr, amit németül ugye Obervártnak hívnak, ez a burgenlandi magyarság központja. De hozzáteszem, hogy már itt igencsak foghíjas a magyarság, körülbelül ilyen 20-25%-ot tesz ki. Menjünk tovább. A következő Felső Puja, Oberpullendorf, itt is körülbelül 20%-ot tesz ki a magyarság. Továbbá Alsóőr, Untervárt, itt körülbelül 70% körüli részarányjal büszkélkedhet a magyarság, és tovább megyek, itt található Őri-sziget, sajnos ez már nem önálló település, itt több mint 80%-ban voltak jelen a magyarok. Nagyon érdekes, hogy 4 település viszont 3 felekezethez tartoznak, római, katolikus, református és evangélikus. Hozzáteszem, itt látható a lélekszámváltozás, tehát itt maga Burgenland területére vonatkozóan az össznépességszám, és itt pedig lehet látni, hogy a magyarság lélekszáma hogyan változott. Tehát hozzáteszem, hogy lehet látni, hogy nem jelentős a lélekszáma a magyarságnak. Ez 6763 főre, 6641 főre csökkent 91 és 2001 között. A fő probléma egyébként abban áll, és itt van a nagy változás, hogy az osztrákok most már egy teljesen más népszámlálásot éltek át. A következő, hogy itt már regiszter típusú népszámlálás van. Nem tudom, hogy hallott erről a hallgatóság. Ez a következőt jelenti, hogy nem számlálóbiztosokon keresztül kérdezik az adatszolgáltatót, hanem különböző nyilvántartásokból követik nyomon a népesség számbeli alakulását és annak különböző sajátosságait. Na most ennek a fő problematikája az, hogy itt nemzetiségi statisztikai adatokat nem lehet kérdezni. Tehát 2011-ben már nemzetiségi adatokat nem tudunk Burgenland esetéről, területéről. Tehát azért be kell, hogy érjük itt ezzel a 2 legutolsó népszámlás eredménnyel, és itt én kigyűjtöttem a fogyás okait, természetes fogyás, elöregedés, elaprózódás. Az elaprózódás azt jelenti, hogy olyan járások, becirkek németül, ahol a magyarság nem volt tradicionálisan jelentős, azok megnövelték a lélekszámokat, viszont az a járás, ahol nagyon jelentős volt a magyarság lélekszáma, a felsőri járás, ott viszont jelentős számban csökkent 91-ről 2001-re vonatkozóan a magyarság lélekszáma. Migrációs veszteség, na most itt vigyázzunk, itt nem arról van szó, hogy az anyaország felé orientálódnának a burgenlandi magyarok, azért ennyire nem rossz a helyzet, sokkal inkább az figyelhető meg, hogy Bécs irányába, Wiener-Neustadt, Bécs-Újhely, Grác, ugye Steyr főváros fele migrálnak, ugye főleg gazdasági töltetű vándorlásról beszéltünk, és ez miért izgalmas? Azért, mert az a fiatal, aki elvándorol, valószínűleg ott telepedik le ezekben a nagyobb városokban, valószínűleg a partnere már nem magyar lesz, házastársa, és asszimilálódik a többségbe, gyakorlatilag a kis magyar közösség számára el fog veszni. Az asszimilációs veszteség szintén jelentős, itt az őrségi családmodellt érdemes megemlíteni. Ez egy érdekes családmodell, ez gyakorlatilag a török időkre nyúlik vissza, amikor is a magyar közösség, amit mutattam a hallgatóságnak, elszigetelődött a dunántúli magyarságtól, ugye német tengerbe került, nagyobb horvát nyelvszigetekkel körülvéve, és gyakorlatilag egymás között kezdtek el házasodni a magyarok. Igen ám, de a rendszervált egészen pontosan a vasfüggöny leereszkedésével, a fordulatévével 1947-48 beköszöntével megszakadt a kapcsolattartás az anyaország, illetőleg Burgenland között, és ez a kis közösség magára maradt, ami a lényeg. Egymás közötti házasságok gyakorlatilag lelassultak, megszűntek, és elkezdett nyitni a magyar közösség a többségi társadalom fele, a német ajkú osztrákok fele. És így sajnos most már azt lehet megfigyelni, egyre több családban inkább vegyes házasságok vannak, és a gyermekek is elsődlegesen németül beszélnek, illetőleg az osztrák kultúrát preferálják. Ennyit lehet tudni most a legutóbbi népszámlálásról, tehát regisztrált típusú népszámlálás, és a Statisztika Ausztria csak annyit publikált, hogy hány magyarországi származású személy magyar él Ausztria területén, ebből hányan kaptak osztrák állampolgárságot. Egyes kutatók most körülbelül 10 000 főben határozzák meg a burgundi magyarság lélekszámát, ez is főleg annak az oka, hogy bár a magyarság csökkent, de azért több magyar telepedett ki az anyaország területéről munkavállalási célzattal Burgenland területén. Ne felejtsük el, nyugati határszéren nagyon jelentős a munkaerőpiaci területet érintő migráció, nagyon sokan vándorolnak, hát adott esetben csak ingáznak például Moson-Magyaróvár és a burgenlandi területek, vagy nagyisten Sopron és mondjuk Kismarton között. Ezt saját magam is megtapasztaltam. És végül az utolsó terület, a Muravidék, a szlovéniai magyarság. Itt két területet célszerű megkülönböztetni, ez a goricskói, gyakorlatilag az őrségi magyarság, ahogy szokták folytatni, célszerűbb inkább goricskói magyarságnak hívni, ugyanis két őrség van, az egyik az alsó őrség, aminek a jelentős része itt van nálunk, és a kisebb része került a Muravidékhez, egészen pontosan Szlovéniához, és van egy felső őrség, amely pedig az őrvidéki magyarság Ausztriában. Tehát ezért inkább célszerű őrségi helyett inkább goricskói magyarságot fog használni, és itt délen a nagyobb tömb, ez pedig nem más, mint a lendva vidéki magyarság. Következőt érdemes megjegyezni, elég drasztikus a lélekszámcsökkenés, több mint 6200 fő vallotta magát magyarnak Szlovéniában, gyakorlatilag 2001-ben. Maradjunk annyiban, hogy a népszámlálás az 2002 az, amit meg kellene jegyezni, itt egy kis hiba van, de a lényegen nem változtat. Nagyon jelentős a lélekszámapadása gyakorlatilag a muravidéki magyarság soraiban. Itt is elsődlegesen az asszimiláció célszerű megemlíteni, a vegyes házasságokat, sőt a kétnyelvűség. A kétnyelvűségről csak annyit mondanék, van egy ilyen klasszikus mondásunk, hogy törököt fogtam, de nem enged. A 60-70-es években a muravidéki magyarság képviselői mindent próbáltak megtenni, ezt a kétnyelvűséget előmozdítsák, és a szlovén mellett a magyar hivatalossá tegyék. Ez végül is sikerült is elérni, de az az igazság, hogy nem sikerült vele a teljes célt megvalósítani. Nagyon sok esetben sajnos inkább azt tapasztalható, hogy a fiatalok inkább már a szlovén nyelvet preferálják. Sőt, én saját magam tapasztaltam, ugyanis erre a területre utaztam ki először, amikor elkezdtem kutatásaim, hogy amikor magyarokkal beszélgettem Lendva, Alsó Lendva, Főutcán, ugye ez a muravidéki magyarság központja, egy idő után nem értettem a magyarokat, hogy miről beszélnek. Azt hittem, hogy velem van gond, kiderült, hogy nem. Átváltottak szlovénre a magyarról, és ők észre se vették. Tehát az asszimiláció ennyire nyomon tetten érthető, akár már az utcán is. Menjünk tovább. A belső vándorlás is megfigyelhető, ne felejtsük el, hogy ahogy Ausztria esetében Burgenland, úgy a Szlovénia esetében a muravidéki térség a legfejletlenebb az országon belül, ezért ez egy mezőgazdasági térség volt egyébként, nagyon munkalehetőségekkel nem nagyon büszkélkedhetett, ezért nagyon sokan vándorolnak az ország fővárosába, a történelmi Laibachba német, ugye ma Ljubljana, továbbá németül Marburg, ma ugye Maribor és Celje városokban, valamint a külső vándorlás is megfigyelhető, szintén hasonló sorsközössége van a muravidéki magyaroknak, mint a horvátország és délvidéki magyaroknak, tehát nekik is megnyílt a lehetőség annak idején, mint gastarbeiterek, hogy kimenjenek nyugatra, tehát a határ közelsége miatt Ausztria és Ausztriát preferálják elsődlegesen, de Németországban is megfigyelhető egy kisebb migráció, és ez nagyon-nagyon elenyésző, de azért megfigyelte az anyaország irányába is. De ez, mondom, ez abszolút harmadik helyen csak a teljes igényével van megemlítve. Valamint a jelentős előregedés a természetes fogyásnál, amit megemlítenék, ezek a magyar települések szemmel láthatóan veszítik el a lélekszámukat. Van olyan település, amely az elmúlt 100 évben gyakorlatilag népesség számának több mint 50%-át gyakorlatilag elveszítette. Hát nem is lehet csodálkozni sajnos a perifériás helyzetem. A népszámlálásról, és ezzel zárnám is előadásom, gyakorlatilag annyit érdemes megjegyezni, hogy Ausztriához hasonlóan Szlovénia is áttért a regiszter típusú népszámlálásra, tehát itt már nemzetiségi adatokról nem tudunk. Annyit mondanék, igen, ez volt a Muravidéken, 7657 főről 5544 főre csökkent a muravidéki magyarság lélekszáma 91-ről 2002-re, ebből indulnak ki a kutatók, viszont a fő probléma az, hogy ide bevándorlás az anyaországból nem nagyon figyelhető meg, tehát itt valószínűleg az előregedés és egyéb tendenciák miatt, amiket lehetett látni az előbb a projektoron, emiatt már csak körülbelül 4000 fős lélekszámról beszélhetünk a Muravidék területén, akik még magyarnak vallják magukat. Tehát így ez lenne a legkisebb. Jó, és gyakorlatilag köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna röviden összefoglalva a határon túli magyarság demográfiai sajátosságai a népszámlálás adatok tükrében. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! a Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Oszkó Albert, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi adjunktusa tartja meg a felületérzékeny vizsgálati módszerek, ne nézzünk a felszín mögé című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!